Folyik egy sorozat itt a Marosvásárhelyi Rádióban, amely a Trianon utáni évtizedek történetét, és ez erről szóló időszak, ennek az időszaknak a kutatását foglalja össze, az erről szóló kiadványokat. Azt hiszem, hogy most megjelent a napokban egy kötet, ami kulcs történeteket tartalmaz, és amelyből nem csak általában véve tanulhatunk a magyar történelem legfontosabb mozanatait illetően, hanem itt Marosvásárhelyen is különösen fontos. Ennek a kötetnek az a címe, hogy Századosok, és a szerzője a vendégem, Rajner M. János. És arról szól ez a munka, ez a kutatói munka, hogy 1939-ben a Ludovikán, a Katonai Akadémián századosi rangot kapott 160 férfi. Olyan férfi, akik az első világháború idején születtek, és aztán egy vesztes világháború katonái voltak. Arra kérem Jánost, hogy ezeknek az életpályáknak a életpályákba vezessen be, és aztán ezt is elárulom, hogy miért gondolom azt, hogy itt Marosvásárhelyen ez különösen fontos.
Üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon örülök, hogy beszélhetek a könyvről. Egyébként ez az első alkalom. A könyv ugyanis nincs egy hete, hogy kijött a nyomdából. Úgyhogy még én is ismerkedem vele bizonyos értelemben. Valóban pontosan erről van szó. Ez egy kollektív életrajz. Egy olyan csoporté, amely egy párhuzamoság jegyében indult, tehát közös sorsuk volt, közös pályaválasztás, és egy nagyon jól elkülöníthető, egy nagyon zárt, mondhatni, hivatásrendi csoport volt ez a hivatásos katonatiszteké, akik ráadásul a 5. korszak egyik elitképző intézményében, tehát a Ludovika Akadémia, máshol is lehetett, más úton is lehetett katonatiszté válni, ez volt az elit. Engem az érdekelt, hogy mi történt ezekkel az emberekkel azután, hogy az életük egy radikális fordulatot vett. 1945-ben véget ért a háború. A könyvnek azért Századosok a címe, vagy főleg azért Századosok a címe, mert ekkor a legtöbben századosi rendfokozatban voltak. Véget ért a háború. Egy vercsereg részei lettek, a legtöbben, akik túlélték. A szóvalóságos értelmében fogságba estek, és aki nem, elég kevesen, azokat is fogságba ejtette ez a múlt. Újra kellett kezdeni az életüket, teljesen más rendszerben, teljesen más rendszerekben, ezek egymást váltották, és azt próbáltam vizsgálni, hogy erre milyen választ adtak, milyen utakat kerestek, milyen stratégiáik voltak, milyen túlélési tereik adódtak, és így tovább.
Ennek a romlás történetnek az áttekintése előtt azért próbáljunk magyarázatot találni, hogy kiből állt ez az elit, mit jelentett ez az elit státusz, hogyan vált valaki Ludovikássá?
Hát volt egy elég hosszadalmas és részletes felvételi procedúra, kellett hozzá természetesen fizikai alkalmasság, kereszténynek kellett lenni, tehát ebben az időszakban nem keresztény, gyakorlatilag ugye izraelita zsidó vallású személyeket jelentett, nem nyertek felvételt erre. A társadalmi háttere ennek a csoportnak nem elit jellegű volt. Én arra jutottam ebből a 160 emberből az arisztokrácia, vagy akár a nagy polgárság, tehát a felső középosztályhoz egy kisebbség tartozott, és a felső osztályokhoz nyisze egy-két ember, például Gömbös Gyula volt miniszterelnök, ugye ez akkor már halott volt, nagyobbik fia is ennek az évfolyamnak a tagja volt, mondjuk a politikai elithez sorolható, volt egy vagy két arisztokrata, akiknek azonban vagyoni helyzetéről semmilyen adat nincs, nem áll rendelkezésre. A zöme az középosztályi, azon belül a középső középosztály és a kispoglásának is nevezett alsó középosztály származékai voltak, tehát kisvárosi tanárok, jegyzők, köztisztviselők, akár országos, akár megyei szintű köztisztviselők gyermekei. Ahogy egy-két személy tartozott a felső osztályokhoz, az alsó osztályokhoz éppenséggel senki. Tehát két hadi özvegyet kivéve, akiknek dolgozniuk kellett, és az egyik az effektíve fizikai munkás is volt, ezek az emberek között egyetlen egy munkás vagy paraszt, gondolok itt akár gazdagabb, módosabb, de szegény paraszt is. Tehát ilyen nincs. Borzasztóan egynemű volt, kb. Az egyharmada az katona családokból jött, és nagyon sokan a Ludovikán csak folytatták a katonai pályán való szocializációt, hiszen 10 éves koruktól a katonai középiskolákba, azokban az úgynevezett cőgerályokba jártak, amelyeket Ottlieb Géza olyan szépen és hát rettentesen írt meg az Iskola határon című regényben.
Volt egy ilyen tudatos elitképző vagy megtartó politika karantén, azért faggatom pont egy ilyen katonai középiskola miatt. Napokban kezdtem el dolgozni a marosvásárhelyi Csaba Királyfi gyors fegyvernemű hadapród iskola történetével, amelyet láthatólag, különösen a Horthy korszakban iszonyatos magyar állami erőkkel, pénzekből építettek újra. Ez az intézmény még a monarchiában született meg az épület, de aztán az Észak-Erdély Magyarországhoz csatolása után nagyon sokat fektettek bele ebbe. Hallgatóinknak biztos nyára kevesen vannak, de akik nem tudják, elmondom, hogy ma az Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem működik ebbe az épületbe, és arról folyik most a képzés, hogy lehet-e önálló még ez az intézmény, vagy nem. Na de hát innen indult a történet, és ennek az intézménynek a vizsgálata során azt láttam, hogy volt egy ilyen tudatos elitképzés, az elitnek egy ilyen tudatos szegregációja, vagy hogy mondjam, tamponálása.
A hadsereg és a hivatásos statisztika, aminek egy másik belépési módja volt ez a hadapród iskola, tehát ehhez nem kellett okvetlenül olyan gimnázium vagy reálgimnázium érettségi, mint a Ludovikához. Tehát ez egy kiegészítő képzés volt, és a célja elsősorban várhatóan nem túl magas rendfokozatú csapattisztek képzése volt. Az minden állam számára rendkívül fontos, hogy az állam által fenntartott erőszakszervek káder anyaga, káder állománya, az minden körülmények között azonosuljon az államot fenntartó ideológiával, hozza az állam étoszát, hogyha van, és ez nem volt másképpen a Ludovikán, nem volt másképp a hadapród iskolákban, tehát itt a akkori magyar állam első számú céljaival való azonosulást elvárták, és amit én tudok erről a csoportról, ez többé kevésbé is valósult. Ezek a célok nagyon egyszerűek voltak. Az első a trianoni béke revíziója ebben a hadseregre, ez szerint az ideológia, ez szerint a jövő vízió szerint kulcs szerep várt, akár háború árán vissza kell szerezni a területeket. A másik pedig a fennálló társadalmi rendnek a védelme, hogy a hadseregnek közvetlenül nem osztottak szerepet, mert ugye más intézmények álltak rendelkezésre, rendőrség, csendőrség, stb. Közigazgatás, de azért a hadsereg is ezt jelképezte, ezt reprezentálta, ezt jelenítette meg, ennek megfelelő viselkedés, ennek megfelelő értékrend, ennek megfelelő életmód váratott el a fiatal tisztektől. Az elitképzés szót azért azt inkább zárójelbe tenném. Ezeknek az intézményeknek az volt a céljuk, hogy a köztisztviselő, ugye a katonatiszt is egy sajátos köztisztviselő, nagyon elkülönült, nagyon bázisa ennek a bizonyos társadalmi rendnek, ez egy középosztályi cél, amiből választódik ki majd az elit. Tehát a tehetséges katona, az amikor elvégezte az akadémiát, és szolgált csapatnál, és bevált, akkor felvételt nyerhetett a hadiakadémiára, aminek az elvégeztével a vezérkari beosztásokba kerülhetett, ott mehetett előre, lehetett tábornok, magasabb egységek vezetője, és így tovább. Tehát van egy kijárat az elit felé, de a lényeg az, hogy nagyon erős, zárt, és mindenek előtt véleményében, magatartásában, identitásában szilárd középosztály.
És ezt is a személyes történetek és ennek a csoportnak az ismeret ezt igazolja, kialakult ez a kohézió, ez a ráhangolódás?
Hát ez egy nagyon érdekes dolog, és attól függ, vagy ugye azért vált ez igazán érdekessé, mert ez a folyamat tulajdonképpen nem fejeződhetett be. Közben jött a háború, 39. januárjában őket azért avatták fél évvel korábban, általában még augusztusban került sor, lerövidítették a képzésüket, mert már érezhető volt, hogy a háború kisebben áll. Magyarország számára ugye gyakorlatilag az már 1941-ben következett be, úgyhogy ez létrejött, de egy egész kivételes helyzetben, harci helyzetben. Utána pedig véget ért, és ez a csoport darabjaira hullott, illetve hát mondjuk szociológiai értelemben darabjaira hullott, és hogy ez a tudat, tehát ez az ideológiai kohézió, ez fennmaradt vagy nem, erre megfelelően találgatni lehet jeleket. Kerestem én is arra, hogy fennmaradt vagy nem maradt fenn, ezek teljesen ellentmondásosak. Itt az élet számukra újra kezdődött, és egy súlyosan terhelt helyzetben ők voltak a bűnbakok, őket azonosították, mert ők nagyon kézenfekvő volt az előző letűnt rendszerrel, amivel már a 45 utáni átmenet ilyesen szembefordult, és a kommunista hatalom átvétel pedig még radikálisabban. Ebben a helyzetben ezt természetesen nem lehetett fenntartani, tehát nem voltak ellenállók, bár voltak, akik ilyesmikkel talán próbálkoztak. Akik itt maradtak, azok élni akartak, és az eredmény az elég érdekes, mert én úgy találtam, hogy egy leszakadó kisebbség, ez nem több, mint a negyed része a mintának kivételével, valamennyien elfoglalták a helyüket a Kádár korszak középosztályában. Ez a változás ez az 1960-as évek közepi tehető, és onnantól kezdve ez teljesen nyilvánvaló. Tehát nagyon sokan voltak, akik kimutathatóan így vagy úgy kompromisszumot kötöttek, azonosultak is akár.
Mi volt ennek a feltétele? Hogy inkadrálódni lehessen a háború utáni rendszerekbe?
Erre különböző stratégiák adottak. A legkézenfekvőbb a demonstratív politikai azonosulás, belépés a pártba, pártoktatásban való részvétel, és hát ennek valamiféle felmutatása. Ez a katonatisztek számára alig volt járható út. Sokan próbálkoztak vele. Nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy a vizsgált mint a harmada, az belépett valamilyen pártba, és pedig jellemzően kommunista, illetve szociáldemokrata pártban a 40-es években, de ezeket az embereket kizárták onnan a 40-es évek végén.
Tehát a háború utánról beszélünk?
A háború után, abszolút a háború után. A háború előtt is alatt az akkori szolgálati szabályzat szerint a katonatiszteknek szigorúan tilos volt politizálni, és semmiképpen sem lehettek párt tagjai, és 45 után megváltozott.
Nem is pukkant fel semmilyen jel arra, hogy ezek az emberek valójában mit gondoltak politikailag?
Dehogy nem, rengeteg, azért szerencsére rengeteg jel fennmaradt. Fennmaradtak életrajzok, amiket megpróbáltam tizedes vizsgálat alá venni. Vannak személyes reflexiók, adódtak naplók, levelek. Beszélgettem a századosok gyermekeivel, és hát csak tényleg mellékesen mondom, van egy átnép személyes része is, a 160 feladatot hadnagy egyik, ez édesapám anyukám volt, aki ugyan 8 éves koromban meghalt, nem nagyon emlékszem rá, de azért rengeteg emlékem van, és hát a testvéreimmel is beszélgettem erről. Az egyik az idősebb jóval nálam, hát ő sok mindenre emlékezett. Hát nem szóval egyéb ilyen családi körökről, tehát ennek azért vannak különböző jelei. Sokan megérték a rendszerváltást, rehabilitációjukat kérték, késő öregkorukban ennek során visszatekintettek az életükre. Ezeket egybe lehet vetni más adatokkal, kemény életrajzi adatokkal, itt a vizsgálat azért döntően a levéltári forrásokra alapult, és hát volt politikai rendőrség Magyarországon, aki sokakat figyelt közülük, megpróbálta rögzíteni a gondolataikat, megpróbált behatolni a gondolataikba, egyik-másik esetben ez sikerült is, ezek is rendelkezésre állnak, hát mindezt persze nagy fizikai távolsággal olvasandó.
Ez a Ludovikás örökség most Magyarországon belül, tehát a vesztes pozícióval való szembenézés, ez mennyire volt kezelhető? Születtek-e bármiféle olyan típusú visszaemlékezések, amelyek hát kritikusan vagy magyarázatot adtak arra, hogy miért, mit rontottunk el, mit kellett volna másképp?
Ez a kérdés, annál is inkább örülök, mert az egész vizsgálatom egyik alapkérdése volt. Mielőtt belevágtam, egy kutatócsoport, ugye ez az 1956-os intézet maradványa, foglalkozott azzal, hogy mi történt a két világháború közötti most már politikai és ideológiai jobb oldallal 1945 után, és ennek az egyik alapkérdése volt, hogy volt-e reflexió, volt-e kritikai önvizsgálat. Mi azt találtuk, hogy ez megindult, de nem fejeződött be, és utána ennek az egészen döbbenetes hiánya jellemezte ezeket az embereket. A szenvedés történet, a veszteség történet teljességgel elfette az esetleges felelősség kérdését, de ne is menjünk eddig, szóval önvizsgálat. Ebben a katonatiszti csoportban ennek nyoma sincsen. A egy-egy kivételes alak, egy-egy olyan ember, aki valószínűleg inkább már értelmiségének tekinthető a későbbi életpályáján, próbált ezzel szembenézni, ezek azonban teljesen felemásra sikerettek. A tipikus példája Perjés Géza hadtörténészé, aki valóban értelmiség, illető is tagja volt ennek a csoportnak. A Perjés Géza egy kiváló intellektuális kapacitás volt, egy nagyon kreatív, innovatív ember, és politikai ellenzéki volt a Kádár korszakban, és egyértelműen ennek a népi szárnyához csatlakozott. Személyesen ismertem egyébként, egy nagyon kiváló ember. Nos, Perjés Géza a 90-es években megírta a visszaemlékezését azokról a hónapokról, másfél évről, amit a Szovjetunióban megszálló magyar csapatokkal töltött, és nagyon őszintén leírta, hogy ott miket műveltek, rettentes dolgokat műveltek, most maradjunk ebben, egyébként semmi különös szörnyűséget nem tett.
Mármint, hogy a tisztek? Vagy tisztekkel?
A magyar katonák, a tisztek művelték a megszállt Ukrajnában és Belorussziában a partizán vadászat, az egy rettetes háborús forma, és hát a polgári lakossággal rémes dolgok történtek, rémes dolgokat követtek el ott többek között magyar megszálló csapatok is. Viszont a Perjést nagyon őszintén leírta, már ez egy nagyon fontos dolog. De ugyanakkor teljesen visszahelyezkedett katonába, és katonai szempontból, mint kiválóan emlékezett az egykori gondolataira, végre teljes felmentést adott. ez ugye egy nagyon speciális dolog, de Nobel értékű. Ebben az egész történetben benne volt az ő későbbi sorsa, ami ugyanolyan volt, mint a többieké. El kellett hagyni a hadsereget, segédmunkás volt a legrémesebb dolgokban, a kórházi hullaszállítótól, hát így mindenféle volt, mint géplakatos segéd, írta az első hadtörténeti tanulmányát a kuruc háborúkról, és akkor nagy nehezen lett itt ebből valamiféle kiút. Ez elfette, pedig az ő szembenézése, ő többször is visszatekintett erre az időszakra. Ő volt az egyetlen, aki explicit önkritikát gyakorolta azért, mert részese volt akkor antiszemita diskurzusának, ezt mint meggyőződés osztotta, és ezt volt bátorsága elmondani a 2000-es években halála előtt. Ez azonban kivétel számba ment. Az ilyenfajta közegekben folyó, nem mondom, hogy mindenütt ez volt. A antiszemita diskurzuson még nekem gyerekfejjel is vannak emlékeim. Nem volt könnyű ezeket felidézni, de hát ezek teljesen határozottak, és értettem, hogy miről van szó.
Mindannyiunknak vannak, akik a túlélők, és, vagy a szemlélők családjaiból származunk. Azt hiszem, ez egy közös élmény. Nagyon megdöbbentő, mert több interjúnk volt, ami foglalkozott a magyar hadsereg ukrajnai szerepvállalásával. Legutóbb Kácsor Zsolttal beszélgettünk az úgynevezett Don Kanyar regényéről, a 33 bolondról, és utána felháborodott hallgatói leveleket kaptunk. A hallgató egyszerűen nem hiszi. Nincs benne a nem nyilván nem marasztalható el. Nincs benne a köztudatban, erről viszonylag keveset beszélünk. A szakma nem, mert erre vonatkozóan vannak kutatások, de valamiért nem érte el még a nyilvánosság küszöbét, hogy ezekről a történetekről beszélni kéne. Ami engem izgat, az, hogy például ezeket a ludovikás tiszteket mennyire készítették fel az esetleges veszteségre, arra, hogy esetleg a vesztes oldalon fognak állni, vagy olyan helyzetekbe kerülnek, ahol vesztesként kell viselkedni. Mennyire volt ez?
Hát ez érdekes kérdés. Nincs szerintem olyan hadsereg, amelyik a személyi állományát, és hát főleg a tiszteket, amiket minden hadsereg nagyon fontosnak, sőt a legfontosabbnak tart, egy totális vereségre készíteni fel. Tehát arra fel kell készíteni őket, hogy mi a helyzet, amikor vissza kell vonulni. Ilyen körülmények között nem marad más, mint megadni magát, de olyan fajta vereségre, ami a hadsereg bizonyos értelemben az állam megszűnéséhez vezet, és a 45-ös vereség az még totális volt, tehát az mondjuk ilyesmi. Erre nem készíti föl egyetlen hadsereg se az embereit. Úgyhogy ezeket nekik kellett kitalálni, és hát erre nagyon különböző megoldásokat találtak. Inkább az a kérdés, hogy a hadsereg például, ez egy joggal föltető kérdés, próbál-e mondjuk reagálni a kor, és itt ezek a háborús évek kihívásaira, hogy milyen eszmék jelennek ott meg, hogy mi a helyzet a magyar társadalommal. Ezek az emberek ugye a legalul kezdik. Ez azt jelenti, hogy beöntenek hozzájuk egy csomó kiképzetlen, nagyon fiatal civilt, mindenféle társadalmi csoportokból, és akkor azok az a feladat, hogy katonák faragjanak belőle. Tehát valamelyest ismerniük kellett volna, hogy milyen egy társadalom. Ehhez képest társadalomtudományi kiképzést nem kaptak, általános ismeretekkel nem nagyon foglalkozott ez a tananyag, ha igen, akkor az rövidítés áldozata lett, és érdekes módon például alkotmányjogi, egyáltalán jogi képzésük is nagyon-nagyon szerény volt, tehát szakbarbár katonák voltak, és amikor művelődni igyekeztek a 30-as évek második felében, azért a magyar reform, SG, és amit a népi szociográf elejét venni.
De miért?
Mert az elvont tiszti ideálval egyáltalán fér bele semmiféle politizálás, parancs végrehajtása, majd hogy gépeket
várják. Katonai gép, igen.
Hát igen, igen, igen. Ez döbbenetes tapasztalat. Én eddig nagyon messze vagyok a családi örökségemtől. A felmenői apám, bezárólag három nemzedéken át hivatásos katonák voltak. Én hivatásos civil vagyok, mert szolgáltam a hadseregbe, nem tartozik életem kellemes epizódjai közé. Mondhatnám, az egyik legkellemetlenebb. Tehát nagyon távol áll ez a világ, és sose gondoltam, hogy ezzel fog foglalkozni. Én magam is meglepődtem. Ennek a világnak a, hát hogy is mondjam, olyan idegenségén, kegyetlenségén és zártságán.
Most keserű mosoly van a számon, mert én is egy ilyen katonai családból származom, az én felmenőim még a monarchia tisztjei voltak mind. És azt látom, hogy tehát, hogy most így a 100 év elteltével, vagy békében élve sokkal egyszerűbbnek tűnik felfogni azt, hogy valaki egy ideig katonai pályát visel, és utána elkezd civilként dolgozni, mint tanár, mint, mit tudom én, főjegyző, vagy nem tudom, civil szakmát üzni, és hogy ez mennyire lehetett erre készülni, vagy mennyire voltak erre életstratégiák? Ezeknek az embereknek nem volt más szakmája.
Nem, de azért, igen, azt mondom, hogy értem a kérdést, és ez egy nagyon fontos probléma. Amikor ben voltak a gépezetben, abban valóban nagyon nehéz volt kilátni, de például nagyon sokan egyáltalán nem akartak katonák lenni, az alsó középosztály, a kispolgárság leszármazottai közül rengetegen azért kerültek katonai pályára, mert ez, hogyha oda bekerültek, persze már akkor ez egy ingyenes. Ennek az állam viseli a költségeit. És általában ezek a középosztályi családok elég népesek voltak. Nagyon sok volt, ugye mondtam, hogy katona felmenőktől származtak, nagyon sokan meghaltak, megrokkantak, vagy betegség közben fiatal meghaltak az első világháború után. Tehát itt nagyon kemény sorsok voltak, amikben az egyéni, tehát a fiatal emberek választása nem mindig játszott szerepet. Most 45 ezeknek az embereknek egy lehetőség is volt arra, hogy ettől megszabaduljanak. Tehát azért nem kell azt gondolni, hogy mindenkiből valóban gépeket csinált ez a gépezet, ez a hadseregnek nevezett valami, és akkor ők a 45 utáni átmenet éveiben, hát már akik itthon voltak, és nem fogságban, azok például tanulhattak. Óriási másodlagos tanulási láz volt a visszatérők közül, minden harmadik, sőt majdnem még talán többen is, csak nem a felük, azok beiratkoztak valami tanfolyamra, egyetemre, erre, arra, amarra, mindenféle szakképesítéseket szereztek. Elsősorban műszaki vonalon, ez egy nagyon életre való gondolat volt, azt ugye jól láthatták, azért értelmes emberek voltak többségükben, jól láthatták, hogy itt egy iparosítás kezdődik, itt szükség van olyan emberekre, akik tudnak számolni, akik meg tudnak esetleg tervezni valamit, egyszerűen értenek a gépekhez, és az ő kiképzésükben ez már elég nagy szerepet játszott. Tehát mindenki tud például autót vezetni, motorkerékpárt vezetni. Ezek fontos tudások voltak, mozgósíthatták őket, és meghatározhatták a későbbi életpályákat. Egy csomó nagyon sikeres mérnök lett, lettek egyetemi tanárok, de lettek jogászok, tehát rengetegféle irányba elágaztak ezek a sorsok, amikben valószínűleg korai hajlamok is szerepet játszottak. Arra jöttem rá, nem egy nagy dolog, egyébként semmi különös nincs benne, hogy egy ilyen száznál alig több tagú csoport, hiszen sokan meghaltak, vagy teljesen eltűntek, kimeríthetetlen változatosságot nyújt, amikor megpróbáljuk egyenként megnézni, hogy mi történt emberekkel.
Na, hát nagyon remélem, hogy hallgatóinknak kedvet hoztunk az olvasáshoz, és nagyon sokan veszik majd a Századosok című kötetet, ami most jelent meg a kezükbe. Azt is remélem, hogy nagyon gyorsan eljut Erdélybe. Egy csoportról nem beszéltünk, pedig szerintem ők is kulcs szerepet töltenek be. Mi lett azokkal, akik nem maradtak Magyarországon, akik nem inkadrálódtak a Kádár rendszerbe?
Hát két hullámban ezt elég pontosan sikerült behatárolni, összesen 25-en, vagyis az eredeti csoportnak, vagy 15%-a az elhagyta az országot. Egy része teljesen felszívódott, semmiféle adat nem maradt fenn. A többiek, azok tulajdonképpen nagyon hasonló karriereket, szabad így mondanom, futottak be, mint a társaik. Vagyis a befogadó országok, amik ugye Kanadától Ausztráliáig a földgolyót is minden pontját felveli, középosztályi értelmiségi, nagyjából ezt lehet mondani, szakmákban helyezkedtek el. Itt is nagyon sok volt a műszaki ember, nagyon sokat kínlódtak ezek az emberek. Egy százados, aki még élt a vizsgálat kezdetén, az elküldte nekem a halála előtt két hónappal a naplóját, ami az Ausztráliában való megérkezésétől a 2000-es évek végéig tartott. És ez egy nagyon küzdelmes történet volt, ez egy műszaki százados volt, tehát ilyen kvázi hadmérnöki képzettsége volt. Ennek ellenére ilyen vasúti krampácsoló segédmunkásként kezdte egy vasútépítkezésen, és 10 évébe telt, az 50-es évek végére fogadta be tagjai közül az Ausztrál Mérnök Kamara, persze meg kellett tanulni a nyelvet, meg kellett vizsgázni, ez nagyon nehezen ment, közben családja volt. Tehát ez egy kínódásos, nehéz, küzdelmes beilleszkedési folyamat volt, általános sikeres beilleszkedése. Ezek az emberek nem vettek részt a magyar politikai emigráció tevékenységében. Egy dolog hiányzik az életükből, az államhatalommal való konfliktus, ami az itthoniaknak hát kijutott, vagy nagyon soknak kijutott. Ezzel nekik nem kellett számolni, tehát aki rögtön a háború után kimaradt, az ilyen módon még folyamatosabb volt. A 25-nek kicsit több, mint a fele az 56 után, vagy 56-ban emigrált, ezek már általában konfliktusok után voltak, jó néhányan megjárták a börtönt, vagy az internáló tábort, vagy olyan 56-os tevékenységük volt, amiért biztos, hogy lecsukták volna, vagy még rosszabb.
És miért nem vettek részt az emigrációval?
A politikai emigrációval? Azt hiszem ez is bizonyos értelemben a tiszti nevelés és a tartózkodás.
Annyira erős volt?
Igen, az azt hiszem, hogy ha nincs rá szükség, tehát ha ez nem a túlélés záloga, már pedig nyugati társadalmak azok az emigránsoktól semmiféle politizálást nem vártak el, eltűrték, hogy csinálhatnak ott egyesületeket, meg egymás között politizálhatnak, által azt csináltak, amit akartak, de ennek ott nem volt jelentősége az előmenetel szempontjából, szóval amennyire én tudom, egy-két kivételtől eltekintve ilyen politikai tevékenységben nem vettek részt, akik mégis az 50-es években, azok ezzel nagyon hamar, 10 év után felhagytak.
És hogy alakult a Ludovika emlékezete?
Hát az emigrációban ezt lehetett ápolni, ez egy erős csoporttudat volt, tehát az egykori katonatisztek, ahol nagyobb számban előfordultak, vagy vaktak, ott persze volt egyfajta társas élet. Itthon ennek az emlékezetnek a fenntartása az egy rendőri kérdés volt, ezért az egykori osztálytársak igyekeztek kerülni egymást is. Szóval nagyon szoros barátságok maradtak csak fent. Én például most érzékeltem, hogy az apám egyik osztálytársa az ott lakott tőlünk 2 percre, sőt, hosszú éveken keresztül az út másik oldalán. Soha nem is hallottam a nevét, és megkérdeztem a nővéremet a biztonság kedvéért, ő se hallott róla. Tehát egyszerűen igyekeztek elkerülni egymást. Aztán ez a helyzet a 80-as évek második felében már valamennyire megváltozott, tehát amikor már úgy kissé rogyadozott a kádári Magyarország, akkor voltak összejövetelek. 89 után összehívtak évfolyam találkozókat, ahol hát még életben lévő idős emberek összetartottak, figyeltek egymásra, a nagy téma volt a rehabilitációjuk, fölmerült a kárpótlás problémája. Ezeknek itt az ő esetükben elsősorban szimbolikus tétje volt, szimbolikus térben zajlott le a rót, hogy visszakapják a rangjukat, hogy előléptetik őket. Ennek volt bizonyos nyugdíj vonzata, de nem igazán jelentős.
Nehéz kérdés, hogy mit kezdjünk a generációval, amelyik elvesztette a háborút, vagy amelyiket úgy tartották nyilván, mint a vesztesek. Nem tudom, hogy erre van-e egy válasz, azt hiszem, hogy nincs, de nagyon sok fontos részlet van.
Nincsen egy válaszom, de egy javaslatom azért van. Amiről ez a kutatás, ez az 5 év, amit ezek az emberekkel töltöttem, mert ezt így éreztem, hogy velük is töltöm az időt. Tehát érdemes megismerni a történeteiket, és érdemes elkerülni a bármilyen irányú elhamarkodott ítélkezést, mert én is közben elgondolkoztam, hogy hú, hát ez ilyen, meg olyan, ez, meg az, mindkét irányban. A kollaborástól a fasisztáig. Na, ennek semmi különösebb értelme nincsen. Meg kell ismerni ezeket a történeteket, és el kell gondolkozni rajta. Meg kell próbálni belehelyezkedni, hogy egy adott esetben mit lehet tenni. És akkor ezek nagyon beszédessé válnak. Akár határozott értéki ítéletekre is vezethet ez, de az első a megismerés, azt gondolom. Az pedig, hogy az ő terheltségük, az ő súlyos hátrányaik felmentést adnának bármire, az nem igaz. Tehát itt nincsenek ilyen fajta matematikai képletek és játszmák, hogy a későbbi veszteség az elfedi, ellensúlyozza, vagy kiváltja azokat a felelősségeket, amiket korábban viseltek. Voltak közöttük felelősek, és ezt ki kell mondani.
Semmi nem pótolja a megértést és a belehelyezkedést. Ez nem nagyon megy jól nekünk. A vesztes generáció fiainak, unokáinak és dédunokáinak. Így beszélgettünk ma Rajner M. Jánossal, akinek most jelent meg a Századosok című kötete. Mindenkit arra kérek nagyon itt a Székelyföldön, hogy olvassák el. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
Én köszönöm a lehetőséget, és minden jót kívánok.